Menj és Föld Ura, menyei édesatyánk, olyan jó nekünk bekapcsolódni azoknak a sokaságába, akik előttünk is jártak, és most a bizonyságok fellegének ők maguk is részesei, ahogyan a Biblia szereplői és ahogyan a te lelked által elhívottak élik, vallják, hogy te vagy az Úr, hogy te vagy a dicsőséges Isten, aki Jézus Krisztusban lehajoltál, és aki ide fordultál hozzánk. És köszönjük, hogy szent lelkeddel ma is újra és újra világossá teszed számunkra az utat, a gondolataidat, a tervedet, de legfőképpen annak a csodáját, hogy ki vagy te, hogy ahogyan a régi ének szerző kérte, Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk, hogy megismerhessük nevét, nevedet, hogy mind mélyebben ismerjünk téged, hiszen ez az örök élet titka. Segíts, hogy ez az alkalom is alkalom legyen elsősorban a te megismerésedre is, a te megismerésedben önmagunk megismerésére is. Kegyelmed, lelked által. És kérjük ezt nem csak erre a mai reggelre, hanem egész életünkre, az örök életre. Legyen ez számunkra az a program, amely szerint élni kívánunk, és amiben szeretnénk előrelépni. Hiszen olyan csodálatos vagy, hogy senkihez nem vagy fogható, hasonlítható. Szeretnénk mélyebben és mélyebben megismerni téged. Kérjük, fogadd el a mi énekünket, imádságunkat, dicsőítésünket, imádatunkat ezen a reggelen is. Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Istenünk üzenetét, az örömhírt ma reggelre rendelt új szövetségi szakaszból idézem fel a János írása szerinti örömhírből. Az 5. fejezetnek olvasod az első 9 versét, és mert kiemelek egy verset, és ennek fényében szeretnék szólni arról, amit Isten a szívemre helyezett. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a lyukapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. És azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt. Jézus ezt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. És azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Ez a történet, ez a betesdai történet engem nagyon sokszor és sokféleképpen megszólított és megérintett már, hogy felidéződött bennem az, amikor hozzám szólt az üzenet másokon keresztül, felidéződött, amikor én tehettem erről bizonyságot ahogyan Isten a szívemre helyezte, és azon gondolkoztam el, hogy milyen tükre is tud lenni ez, az ember elveszett, mégis várakozó, ugyanakkor mélységesen elmagányosodott állapotának. És amikor egy-egy ige magyarázat, vagy egy ige hirdetés ezt járja körül, hogy milyen az ember állapota, hogy hol van, hogy mi az, ami jellemző rá, és mennyire fájdalmasan érintő ez, akkor nagyon elevenünkbe tud ez vágni. Nagyon mélyen tud érinteni bennünket ez az üzenet. És akinek van igazi emberismerete, és ezen belül nem csak általánosan emberismeret, hanem megfelelő önismerete is, az azt gondolom, hogy nagyon sokoldalúan tudja ecsetelni, bemutatni ezen a történeten keresztül mindezt, hogy milyen az ember állapota. És ahogyan elcsendesedtem most napokkal ezelőtt készülve ide erre az alkalomra, mégis az lett kérdésé számomra, hogy vajon tényleg jól látom-e, jól látjuk-e ennek a történetnek ilyenkor a fókuszát, a lényegét. És lehet, hogy ez most egy kicsit olyan furcsán provokatívnak tűnik, hogy egy ilyen kérdést felteszek, hogy jó helyre tesszük-e a hangsúlyt, mert hogy triviális felismerés itt az is, amit egyszerűen így ismertem fel magam is, hogy ha mondjuk egy csoportképet nézünk, amiben mi is szerepeltünk, akkor a csoportkép megpillantás, akkor az első pillantáson saját magunkra esik. Azt keressük, hogy mi hogyan nézünk ki a képen. Akkor egész jó a kép, ha mi jól nézünk ki. Ha mi nem, akkor az egészért kár volt. Mert alapvetően így működünk, hogy önmagunkat keressük. Hogy azt keressük, hogy én hol vagyok. Hogy én milyen állapotban vagyok, hogy én hogy nézek ki, hogy az a helyzet, amiben éppen vagyok, az mit mond el rólam is. Ez a triviális megközelítés, mondhatjuk, természetszerű, emberi természetünk szerű. És föltetjük a kérdést, föl is kell tennünk a kérdést a Biblia olvasása közben, hogy az evangéliumi történet rólunk is szól. Valóban rólam is szól. Szól a 21. század emberéről, arról az emberről, aki hiába való várakozással vár, aki reménytelenül reméli, hogy valahol mégis majd első lesz, valahogy abban, amikor meg lehet valahogy gyógyulni, vagy az az ember, aki átérzi azt, amit az ember kimond, hogy végtelenül elmagányosodott, még akkor is, hogyha rengetegen vannak körülötte, csak éppen olyanok nincsenek, akik neki személyesen segíteni tudnának. Egy szóval, ezek a kérdések valós kérdések, és nem is gondolom, és ez nem provokáció természetesen ez a része, hogy ne lenne érvényes ránk, hogy ne lenne érvényes rám, hogy ne lenne érvényes a 21. századi emberre ez a történet, hogy nem szól rólam. A kérdésekre a válasz nem kétséges. Természetesen ez a 2000 éves történet a mindenkori emberről szól, az emberekről szól. Azokról az emberekről szól, akik várták a víz megmozdulását. Akik ma is várják. Azokról az emberekről szól, azokról a betegekről, ahogyan itt van ez a 38 éve beteg, akinek nem volt embere. Azokról szól, akik ki tudják mondani, nincs emberem. Hányan vannak? És újra mondom, hogy bele tudunk merülni, és én magam is abba a gondolatban indulok el, hogy igen, az mennyire érint, mennyire rólam szól, mert ez egy ismerős állapot. És mondom, ezt alaposan ki lehetne elemezni, talán mindannyian tudnánk ennek kapcsán beszélni, és ahányan itt vagyunk, annyiféle módon is tudnánk hozzátenni valamit, elmondani, akár arra, hogy mennyire igaz ez, sőt nem csak, újra mondom, általánosan, hanem személyesen, mit tapasztaltunk meg ennek nyomorúságából is. És én most mégis szeretném a figyelmünket ennek az ellenkezőjére is fordítani, most ez is furcsánhat az ellenkezőjére, hiszen nincs ellentétben ezzel, de mégis egy másik oldalára. Egy olyan oldalra, ami az én szívemet nagyon mélyen érinti folyamatosan, és újra nem tudok ez alól is felszabadulni, a szabadságot nem van az értelme, hogy megterhel, hanem hogy nem tudom elengedni ezt, mert mélyen érint. És ez pedig az a fajta idézőjelbetett kopernikuszi fordulat, hogy ebben a történetben is elsősorban nem önmagunkról lenne jó beszélni, hanem arról, aki aki itt van közöttünk. Mert arra mutatni, amiről sajnos keveset tudunk mondani, amiről nagyon keveset, alig-alig mondunk el valamit, arról szeretnék én szólni, vagy próbálok szólni, vagy próbálom a figyelmünket, a szívünket erre hangolni, erre terelni. Milyen jó lenne, ha tudnánk többet beszélni az elérkezetről, tudnánk beszélni a beteljesedésről, tudnánk beszélni a gyógyítóról, tudnánk beszélni egyszerűen így, hogy mondjam most ennek az embernek a szavainak az ellenpárjaként. Van Jézusa. Van Jézusa. És ennek a mérlegelése az, ami engem nagyon mélyen érint, és újra ezen gondolkodom el, hogy mennyire tudunk arról beszélni, hogy nincs embere, és mennyire keveset tudunk arról beszélni, hogy van Jézusa. Hogy magától értetődik, hogy fölfakad belőlünk, hogy milyen fájdalom, milyen nehézség, milyen nyomorúság ez a magány, ez a hiába való várakozás, mert várunk valamit akár még Istentől is, Jézustól is, hogy tegye meg, miért nem teszi, de vajon várunk-e rá, vajon a figyelmünk fókuszában ott van-e ő? Hogy a nincs emberem helyett a van Jézusomról beszélünk. És olyan jó lenne szembenézni most azzal, hogy mennyire szegény is az ismeretünk ezzel kapcsolatban. Ahogy mondom, amíg szinte magától értetődően beszélünk arról, ami nincs, hogy milyen rossz ez nekünk, addig alig szólunk valamit arról, amink van, és hogy ez milyen jó nekünk. Mérjük fel a találkozásainkban, akár itt az új év hajnalán, vagy kezdetén, vagy első napjaiban, hogy miről beszélünk? Mi foglalkoztat bennünket? Milyen hírek töltik be a gondolatainkat, a szavainkat? Amikor egymással beszélgetünk, mire kérdezünk rá? Miről beszélünk, ami bennünket mélyen érint? Azt látjuk ott ebben a történetben, hogy ami ünnepre készül, vagy már ünnepel a nép ott Jeruzsálemben, a lyukapunál Jézus a Betesda csarnokainál meglátja ezt a maga tehetetlen embert. Ez a valódi örömhír. Hogy az ünneplő embereken túl az önmagukat is, meg akár még valahol az Istent is ünneplő embereken túl megjelenik Jézus, és ott van azoknak a világában, akik betegek. Ott van azok világában, akik ott vannak a lyukapunál, a Betesdánál, felsoroltan is rengetegen, rengetegféle nyomorúsággal, és Jézus nem megy el mellettük közöttre sem. Jézus látja őket, figyelembe veszi őket. Jézus érdeklődik irántuk. Érdeklődik e felől a béna ember felől is. Fontos neki, hogy mi lesz ezzel az emberrel. Fontos neki, hogy meg akar-e gyógyulni. Itt van Jézus. Ott van Jézus, ahol baj van. Lát, tud és akar segíteni. Ez az örömhír. Hogy itt van Jézus. Hogy van Jézusunk. És lehet személyesen nekem is, Uram. Azért jött valóban, hogy az életünket meggyógyítsa. Nem akar bénán hagyni, nem hagy egyedül. Várakozáson felül jön, őt nem hívták oda, ez a beteg bizonyosan nem is ismeri. Ő magától megy, oda megy, és ott van, és érdeklődik, és megszólít, és kérdez, és gyógyít. Ő az, aki jön, aki lehajol, aki segít. És olyan jó látni Jézust, olyan fontos Jézust látni, figyelni Jézust, olyan jó, amikor az evangéliumi történetekben mi a nyomába szegődünk lélekben, és figyeljük, hogy mi történik. Figyeljük, hogy ő hogy fordul oda, hogy ő kit lát meg, hogy kivel elegyedik szóba, hogy mit tesz, hogy hogyan teszi. Olyan jó ezt látni. Látni őt, figyelni őt, Jézust megismerni mélyebben, követni őt az útján, ahogyan bemutatkozik az evangéliumi leírásban. Ez semmihez nem fogható. Ez megrendítő, ez felemelő, ez, Ez csodálatos ajándék. Keresni őt, keresni Jézust minden történetben. Keresni őt, felfedezni. Ez emel fel, ez erősít meg, ez bátorít, ez ad reményt. Van Jézusom, és ez mindenre elég. Van Jézusom. Olyan jó, olyan elragadtatással vallani az Úrról, ahogyan Dávid tette, bár ő előre tekint, meg Jézust még nem láthatta, hogy mi láthatjuk bemutatva, de amit ő látott már, az is megragadta a szívét, elmondja, hogy hasonlíthatatlan, elmondja, hogy foghatatlan máshoz, és elmondja a 34. Zsoltár számra nagyon kedves mondataiban, hogy áldom az Urat mindenkor, áldom őt, állandóan őt dicséri szám, az Úrral dicsekszik lelkem. Hallják ezt az alázatosok, és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, akik rátekintenek. Nem pirul az arcuk. Kiáltott az elesett, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők. Az oroszlánok is sínlődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. Csak külön ráadás ajándék számra, hogy nagyon kedves evangéliumi szolgálattevő ezzel az igével kíván nekünk áldást a házasságuk kötésünkkor. Izgalmas volt hallani, az oroszlánok is sínlődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. Nem tűnik klasszikus esküvői köszöntésnek, de nekünk az volt, és milyen a szívemben van azóta, és hogy milyen igazságokat mond el itt Dávid, mennyi minden benne van ebben, de vajon ott van-e a szívünkben ennek az igazsága, hogy ez a több ezer éves vallomás ma is igaz, kipróbálható, és kiállja a próbát, örömre derülnek, kik rátekintenek. Nem pirul az arcok. Kire nézel? Olyan egyszerű tulajdonképpen ez. És mégis olyan sokszor kell újra és újra magunkat erre hangolni. Kire nézel? Most, hogy elindult ez az év, kire nézel? Ki határozza meg a gondolataidat? Az előtted lévő időt, lehetőségeket, és a korlátokat is. Miben látod azt, ami előtted van? Kiben látod? És meg lehet ízlelni, meg lehet kóstolni. Meg lehet érezni, meg lehet látni az ő jóságát. Föl lehet fedezni, mert itt van. Van Jézusom. Milyen nagy kincs. Milyen csodálatos ajándék ez. Van szabadítóm. Van, aki azt ígérte, velem van minden napon. Van, aki lelkét adta belém, hogy ő vezessen. Van, aki bölcsét tesz. Van, aki utat mutat. Vallani őt, áldani őt, magasztalni őt, dicsérni a nevét. Ez az életünk igazi programja. Őt látni. Őrá tekinteni. És hogy ez fokozatosan haladhat előre, meg formálódik, ahogyan olvasni fogjuk ezt az evangéliumi történetet, ez is olyan érdekesen tükrözi ezt, hiszen ez a megújított ember még nem tudott mindent Jézusról, alig-alig valamit. Megkérdezte, hiszen ezért feltűnő volt, hogy ez a 38 éve beteg ember egyszer csak jár. Hogy ki tette ezt veled? És ugye a fókusz elhelyezése ez, hogy szombaton. Hát nem is megyünk ebbe bele, hogy milyen gyarlón és milyen nyomorultul gondolkodik az ember, hogy mit tesz szombaton, mit nem tesz, meg mit tehet, meg mit nem tehet. De ki tette ezt? És nem tud választ adni. Jézus újra találkozik vele, és akkor beszél vele a vétkeiről, a vétekből való szabadulásról, beszél önmagáról, a szabadítóról, mert ennek az embernek nem csak a bénaságából, a testi nyomorúságából lehetett és kellett meggyógyulni, hanem az egész embernek kellett meggyógyulni. Jézusban. Jézusban, Jézus által. És fokozatosan egyre többet lát meg ez az ember, és minél többet lát, annál többet ismer, annál gazdagabb az élete. Mert Jézusban nem csak annyi van, amennyire mi úgy gondoljuk, hogy szükségünk van. Jézus nem foltozónak jött. Nem egy-egy helyzet helyreállítójának jött. Nem azért jött, hogy a te gondod egy részét levegye, vagy éppen azt, amiben most küzdködsz, megoldja, és aztán csinálhatod, ahogy gondolod. Ő téged egészen, és teljesen, és végleg, és örökre kezébe vesz, és átformál, és meggyógyít, és újjátesz. Örök életünknek a valósága éppen abban van, ami így és ilyenkor történik velünk. Megismerjük Istent valóságosan Jézus Krisztus által. Főpapi imádságában ezt mondja ki Jézus, az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, imádkozik az Atyához, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust, és ez a lélek által lehet. Ez az örök élet. Az egész örök élet, tehát az élet, nagybetűs élet valósága, az ő megismerése. Ez a titka. Ez az, amiben van értelme, amiben kinyílik, amiben kibontakozik ez. Ma a kulcs kifejezés, és most én őszintén mondom ezt, hogy küzdve ezzel, mondom ezt is el, kulcs kifejezés a helyes önismeret. Ennek valódi jelentősége van. Félre ne értsen senki. De ennél sokkal fontosabb a helyes istenismeret. Sokkal fontosabb. És a sorrend felcserélhetetlen. Soha nem fogom helyesen magamat megismerni, amíg nem ismerem Istent helyesen. Soha. Mert ő alkotott. Mert ő vált meg. Mert ő dicsőít meg. Ha nem ismerem meg őt, akkor önmagamat torzóként fogom megismerni. És félre ismerem. Ez az igazság. És ez a valóság. Ebben nyomorodunk vele. Az egész világ ezzel a programmal akarja gyógyítani saját magát. Ismerd meg helyesen magadat. Lásd a saját képességeidet, korlátaidat, lehetőségeidet, mindent, ami előtted van, és ha ezt jól kezeled, akkor boldog életet élsz. Ez egy hamisság. Soha nem fogjuk magunkat igazán megismerni. Mert nem mi vagyunk az alfa, az első, akit nekünk először meg kell ismerni, az Isten. És az ő megismerésében fogjuk helyesen értékelni, látni önmagunkat. Abban nyomorodunk bele, hogy nélküle gondolkodunk, hogy nélküle élünk. Hát ez teszi tönkre az életet, az istentelenség. Ebből van az embertelenség. És olyan egyszerűek ezek a képletek, csak olyan, olyan nyomorultul lehet kiforgatni ezt, és annyira mássá tudják tenni ezt. A sorrend felcserélhetetlen. Soha nem ismerjük meg magunkat Isten helyes megismerése nélkül. És csak Jézus Krisztusban ismerjük meg az embert, mert bár nem ennek szánta, de igazat mondott akkor, amikor így mutatott rá, hogy Pilátus íme az ember, ő benne ismerjük meg az embert, Isten igazi képviselőjét, és ő benne ismerjük meg igazán Istent, Isten képviselőjét, Isten magát. A tökéletes Isten a tökéletes emberben. Ő benne ismerjük meg, Jézus Krisztusban, lelke által. És ő csak az ő kijelentéséből ismerjük meg igazán, ahogyan önmagában bemutatkozik, ahogyan önmagát bemutatja nekünk. Ezért mindennél fontosabb az Isten ismeret, erre pedig éppen azon keresztül jutunk el, hogy ő mit jelent ki, mit cselekszik, hogyan mutatkozik be. Ezért őt ismerni, az ő igényén keresztül lelke által, ez az életünk legfontosabb programja. Ez az első, és ebből fakad minden egyéb. Nem tudom, hogy hogy vagy itt, nem tudom, hogy te mit mondasz, erre van-e embered, lehet, hogy nincs embered, de a nagyobb kérdés az, van-e Jézusod? Van-e Jézusod? És én azzal a boldog szívvel vallok erről, hogy nem azért van Jézusom, mert én választottam őt, hanem azért, mert ő választott engem. Érthetetlenül számomra. Érzem benne a méltatlanságomat, de érzem benne a végtelen szeretetét, hűségét, irgalmát. Nekem van Jézusom, és ezért van emberem is, mert Jézussal együtt minden az enyém. Mert helyreáll a teremtettség, és nem kell egyedül lenni, nem kell hiába várni. Ő betölt mindent az életemben, minden valódi szükséget, mert nélküle minden is kevés. Vele meg a kevés is elég. Ez az igazság. És igazán ott nyomorodunk meg, hogy nincs rávalónk a dolgokra, az életre, a környezetünkre, a kapcsolatainkban, a szeretteinkre addig, amíg nem töltött meg bennünket maga az örökkévaló Isten. koldus élet, az csak másoktól koldulni képes. Meg tud adni. Miből adjon? Mikor csak a szükségeit érzi. Mikor csak ő is arra gondol, hogy neki van szüksége, hogy más őt szeresse, hogy más adjon neki. Csak az ember tud adni, akinek adtak, akit betöltöttek, aki megelégített szívvel él, akinek van rávalója. De honnan lenne, ha nem felülről? Minden tökéletes ajándék, minden jó adomány, onnan felülről való. Jézusban eljött, Isten kimondhatatlan ajándéka miénk. Van Jézusom, és benne mindenem van. Ismerem-e? Vallom-e? Élem-e ezt? Örömmel, hálásan beszélek-e róla? Elnézést a képért, de ha rálépnek a tyúk szememre, ha beleböknek az oldalamba, akkor mi jön ki belőlem? Ki jön ki belőlem? Ezt ugye furcsán érezzük, gondoljuk, de sokszor lelepleződöm. Mi jön ki belőlem? Amivel tele van a szív, azt szólja a száj. Kiről beszélsz? Olyan egyszerűen érezhető, tapasztalható azoknak a jelenlétében ennek az ereje, akik tényleg, néha sokan ezt mondják, ó, csak ne tennék ilyen sokszor, mert nem értik a lényegét, tényleg mindig Jézusokról beszélnek. Akármilyen téma jön elő, mindig kijön, mindig odaérkezik, mindig ő az, aki a közép, azért, mert a szívük közepén ő van. Hát nem önmagukat adják, nem önmagukról beszélnek. Olyan sokszor, amikor bizonságtételre kértem, vagy kérek fel embereket, akkor próbálom elmondani nekik, hogy értsétek meg a bizonságtételnek, nem ti vagytok a lényege. Miközben a rajtatok elvégzett csodát is Isten dicsőségére tudja bemutatni Isten valóban. Na de miről beszéltek? Saját magatokról. Nem arról beszéltek, akivel az életetek más? Nem ő van a középen? Nem ő róla kellene bizonságot tenni? Amivel tele a szív, az szólja a száj. És nagyon jó emberek közösségével lenni, akik valóban úgy tudnak szólni, úgy tudnak élni, úgy tudnak megnyilvánulni, hogy abból valóságosan, igazán, valódi és hiteles módon hangzik a Jézusról szóló evangélium. Maga Jézus, az ő lény, az ő személye. Nagyon kedves lelki ének, evangélium lelki ének számomra az ének, amit talán már gyermekkoromban tanultam, meg hallottam, és hogy érdekes volt újra végig gondolnom, hogy ennek az éneknek is csak a kezdő oldala, vagy a kezdő pontja az, ami így felmutat, és ez nagy dolog, de az utána való mind-mind önmagunkra is mutat, és ez mindig az, de a hangsúlya mégis így van, hogy csak az elején hangzik el, amit én nagyon fontosnak tartok, biztosan többen ismeritek. Jézusról, csak róla mondok éneket. Ez a mondat nagyon mélyen a szívemben van. Úgy szeretnék így élni. Jézusról, csak róla éneket mondani. Igét hirdetni, bizonságot tenni. De nagyon érdekes, hogy folytatja, és mindez igaz nyilván, mert Jézusban, Jézusról, rólunk is szó van, hiszen azzal folytatja, csak ő hordozta minden vétkemet. De a többi vers mind erről beszél, hogy mit tett értünk. Bűn szennyezte lelkem, ő befogadott. Vére árán nyertem bűnbocsánatot. Bűn, halál bilincsét Jézus törte le, így lettem fogolyból Isten gyermeke. Mint királyi gyermek élek föld porán, szép örökség vár rám, égi koronám. Az örök városban lesz lakóhelyem, örök mennyegzőben vendégeskedem. De ha figyeltétek, akkor az első mondat után mégis így van. Az én vétkeimet hordozta, az én lelkem szennyét vette le, engem fogadott be. Én kaptam bűnbocsánatot, az én bilincseimet törte le, így lettem Isten gyermeke, és mint királyi gyermek élek földporán, szép örökség vár rám, égi koronám, és az örök városban lesz lakóhelyem, örök mennyezőben vendégeskedem. Ilyenek vagyunk, magunkról beszélünk. És persze, természetesen így van, hiszen velünk történt a csoda. És ha velünk is megtörtént, akkor hogy tudnánk beszélni másként? De olyan jó lenne tanulni, és én ezt próbálom tanulni, és próbálok ebben előre lépni, többet szólni róla. És az ő világosságáról, szentségéről, igazságáról, személyéről, lényéről, az ő közelségéről, és a benne kapott kincsekről, ajándékokról úgy szólni, hogy áthassa az embereket, van Jézusnak, és én is úgy vágyom rá. De jó lenne, nekem is lenne Jézusnak. Adja, hogy így legyen. Köszönöm. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy fölragyogsz napról napra, az ígéden keresztül, az életünkön keresztül. Köszönjük, hogy a te személyed, a te lényed a lélek által felragyogtatja számunkra az Atyát, hogy megismerhetünk téged, Szent Háromság, egy, örök, igaz Isten, és hogy ezen az úton, az örök élet útján afelé tart az életünk, ahol minden mindenekben te leszel. Ahol mindent te töltesz majd be, te töltesz majd ki, és te látod és te tudod, hogy mennyire nagy szükségünk van arra, hogy lehajolj hozzánk, hogy ott, ahol vagyunk, ott, hogy gyógyíts a bénultságunkból, a nyomorúságunkból, felemelj, akár abból is, hogy saját magunkkal vagyunk elfoglalva, és meg tudjuk magyarázni, hogy érthetően, és ez így van, hiszen betegek vagyunk, hiszen bénák vagyunk, hiszen magunkra hagyattak vagyunk, hiszen nem törődnek velünk, hiszen nem vagyunk fontosak, hiszen fáj, hiszen hosszú évek, évtizedek telnek el üres járatban, és ez nagyon-nagyon rossz, Uram. Köszönjük, hogy ott vagy, ahol így vagyunk, hogy itt vagy, ahol vagyunk. De arra kérünk téged, hogy emelj fel magunk fölé, hogy hagyd lássunk téged, hagyd teljen meg veled a szívünk, hagyd legyen mássá az életünk, hagyd tudjunk rólad bizonyságot tenni, hagyd érezzék meg a körülöttünk lévők, hogy van Jézusunk. Kérjük, Urunk, lelkeddel, légy most is, itt is a szabadítónk. És vezess bennünket azon az úton, amelyet téged követünk, rád nézünk, benne gyönyörködünk, és általad élünk meg diadalt minden nyomorúság fölött. Kérjük, hallgass meg felett annak, hogy ezt mi elmondani tudtuk. Nagy kegyelmedért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Mindezek után az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és a ti gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.